Rakció, a Clementine Data Science podcastja.
Körmendi György vagyok, fizikusként diplomáztam, aztán adatelemzéssel és gépi tanulással kezdtem foglalkozni. És azt hiszem, ma is így döntenék.
Kovács Gyula, Data Science Trainer. Célom az adatelemzési kultúra minél szélesebb körben való elterjesztése.
Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újságíró. Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Láncreakció Podcast 158. adása. De még mielőtt belekezdenénk, emlékeztetlek titeket arra, kedves hallgatók, hogy május 14-én, kedden a CEU Budapesti Nádor utcai épületében DataStream 2024 konferencia lesz, még lehet jönni, és a szokott módon egy élő podcast felvétel ezúttal Gyurival, Ferivel és meglepetés vendégeinkkel. A konferencia ingyenes, de regisztrációhoz kötött a részvétel, amit a Clementine weboldalán lehet megtenni, ugyanitt az előadók, előadások részletei is megtalálhatók. Ott találkozunk. Emlékadást fogunk most csinálni, mert évforduló van, vagy nem, évfordulónak az hívjuk azt, amikor... Éves. Na de ez a kérdés, hogy mi az, az ami 60 éves? A basic programozási nyelv.
Aha. Hát jó.
1964. május 4-én, ugye?
Ennyire azért nem követtem, de rengeteg cikk született most, hogy 60 éves.
Igen.
Hogy tud egy programnyelvnek születésnapja lenni?
Ez jó kérdés.
Hát úgy, hogy kap tortát, és azt elfújja.
Aha.
Biztos lehetne írni basicben egy olyan kis szubrutint, ami elfújja.
Vagy amikor felsírt az első programozó, hogy rossz a kódja, vagy...
Hajnali 4 órakor futott le az első basic program, erre igen. Viszont tisztán emlékszem.
És mindjárt dobott egy hibaüzenetet.
Pont azért készült, hogy ne dobjon mindjárt hibaüzenetet, de ebben majd később belemegyünk. Egyelőre még ott tartunk, hogy megfeszítjük a becslőizmainkat, és nagyon figyelünk a Gyulára, aki kérdéseket fog nekünk feltenni, mi pedig megpróbálunk okosabbak lenni, mint a ChatGPT.
Ez a záromondat nagyon jó volt, mert borzasztóan elhúzott a ChatGPT-vel, nem tudom a pontos számokat, de a fasorba se vagyunk. Úgyhogy azt találtam ki, hogy használjuk ki azt a lehetőséget, hogy a mobilunk irgalmatlan mennyiségű statisztikát tartalmaz rólunk. Tehát azok a kérdéseim, amik ma felmerülnek, vagy felteszek, azok mind a mobilomon megtalálható információk, és valamilyen szinten rólam egy képet ad, vagy a tágabb értelemben a háztartásomról egy képet ad, és talán a ChatGPT nem követ annyira nyomon, hogy Kovács Gyulának milyen mutatói vannak ilyen téren. Úgyhogy kezdem a legkönnyebbel. Egy évben, egy nap átlagosan hány kilométert sétálok?
Lárpullárnak van ez az osztályfőnöki óra, azt hiszem, amikor a...
Igen, az nagyon jó. Egyébként Lár András majd szóba kerül ma még a basic témánál.
Azt hittem, hogy ő is benne van a telefonodban.
Tehát hány kilométert mész egy nap átlagba?
Igen.
És a idén, vagy mennyit mentél, hogy milyen
idő? Az elmúlt egy évben, ugye? Van egy applikáció, ez a fitness, amelyik fontosan mutatja, hogy mennyi az átlag.
Egyet kérdezhetünk még, amikor futsz, akkor, mert te szoktál futni, azt órával futsz, vagy mire, igen, vagy a telefonnal futsz, tehát
igen,
a telefon az benne van.
Éves viszonylatban elhanyagolható.
Hát én azért láttam, hogy milyen időt futottál Koperben, úgyhogy azért azt mondom, hogy ez...
De ezt egyszerűen csak megbecsli az ember, nem?
Igen.
Tehát alapvetően azt tudjuk a Gyuláról, hogy ő gyalogjár,
Sokat.
De csak otthon, a kisvárosodban,
meg
ami
sokat
nem olyan különösen.
Otthon 4 fal között.
Igen. Viszont, hogyha bárhova messzebbre mész, akkor a kocsival mész. Úgyhogy én azt gondolnám, hogy nem olyan nagyon sok ez a szám még akkor se, hogyha egyébként néha elmész kocogni, futni, száguldani.
Aha.
Úgyhogy én a napi 0,7 kilométert választom.
Maga biztosan nyerni fogok, mert ennél egészen biztosan több.
Tényleg?
Aha. Mert én is szoktam nézni a sajátomat, és szerintem a Gyula ugyan valószínűleg nálam egy kicsit aktívabb, de...
Ki tudja.
Tehát nekem ilyen, azért az 5-10 000 lépés, az nekem naponta megvan.
Mennyi?
5-10 000, attól függ, milyen
nap.
Az 5000 az, tehát 5000 alatt azért az nagyon inaktív nap. És 5000 lépés, mondjuk 70 centis lépés hosszal, aminél a Gyula is biztos hosszabbat lép.
Nem tudom.
Az
3,5
kilométer, azt hiszem, ha jól számoltam most hirtelen.
Nagyon, nagyon jó számolsz.
Úgyhogy legyen ennél több, legyen 4 kilométer, Gyula.
Hű, ezzel, hogy módosítottad, ezzel azt mondom, hogy bekerültél a 10%, 4,2 km.
Ó, Istenem.
És egy kicsit fájt ez a 0,7. 700 méter egy
magamból
nap.
Indultam ki. Igen, igen. De annál többet tesz meg az ember.
Annál te is többet teszel meg.
Hát jó.
Elmondom, hogy már ma is megtetted a penzumot, úgyhogy innentől már...
De hogy nekem már ma is megvan a 0,7 kilométerem? Úristen, úgyhogy pedig még csak reggel van.
Viszünk, mert...
Na, igazából egyébként azért adtam fel ezeket a feladat, vagy fogunk még feladni, mert arra szeretnék rámutatni, hogy az adatok, a statisztikák, az most már a hétköznapunk részei. Csak sokszor észre se vesszük. Szinte minden ismerősöm szokta nézegetni, hogy mennyit sétáltam, hány lépés, vagy például, hogy hány fok lesz. Tehát kezdünk ilyen számokhoz egyre közelebb kerülni a számok világához, és ez meglepő módon a mobilunknak köszönhető. A következő a háztartásomhoz kapcsolódik, pont egy éve lett napelemem. Ez egy 170 négyzetméteres ház, kétszintű, nem optimális az elhelyezkedése. Tippeljétek meg, hogy mennyi áramot termelt eddig a napelem nálam, pont egy év alatt.
Ebben attól tartok, Gyuri lesz a szakember.
Hát remélem, hogy nagyságrendet nem fogok tévedni. Én kezdem akkor most, jó, mert ez úgy fairebb.
Igen.
Hát, hogyha akkora napelemed van, akkor egyébként nekem még nincs teljes évem, tehát csak egy pár hónapot látok, de... Ja, most nagyságrendet ne tévedjek, tehát hogy a jó számokat mondjak. Én azt látom, hogy a téli napfényes napok olyan a 30 kWh-t termel, nyáron szerintem akár ilyen 60-at is fog, mert ugye jóval hosszabbak a napok, vagy talán még többet. Persze nem minden nap van szép idő, vagy nap. Azt hiszem, hogy én ezzel a 30-al számoltam egész évre, és az olyan, ez megawatt órában, akkor mondjuk 11 megawattól.
11 megawatt.
Na, az jó.
Köszönöm szépen.
Most mit mondunk, éves termelést, éves, vagy napit?
Éves. Tehát de egy a napi, akkor 11. csak meg kell szorozni 365-tel.
Ja, értem. És ez történt most meg, amit a Gyuri
szerintem
megtett.
Szerintem a Gyuri hasonló.
És 11 megawatt.
Ebből ki tudsz indulni felé.
Igen, igen, de mivel erről az egész világról semmilyen szinten nincsen fogalmam, tehát kizárólag azokból az adatokból tudok kiindulni, amit Gyuri mondott, és megpróbálok ezért pszichológiai alapon következtetni. Gyuri, mivel az elején megemlítettől szerinte, hogy Gyulának nagyobb van, hogy ezért én is egy kicsit nagyobbat mondok, 13 megawattot.
Azt gondolom, Feri, hogy ez nem a te napod eddig. Túlbecsülitek. Nem tudom, már télen működött neked a napelem. Télen katasztrofálisan keveset termel, tehát az éves szín nálam 8,39. De vannak 60-as napjaim nyáron, tehát a nyár az oké, a 30 is úgy, ahogy, de a tél az nagyon lehúzta az átlagot. Tehát így jön ki a 8,39.
És ez a 8,39 napi átlagban nézzük, akkor az mit jelent?
Hát osszuk el 365-tel.
Erre biztattalak. De rendben, elosztom én 23 kilowatt. Tehát azzal azért nem lehet minden nap feltölteni vele egy elektromos autót.
Éves szinten jól állunk, tehát jóval kevesebb a fogyasztásunk, tehát olyan 4 megawatt max. Az egész 300 körül jön ki per hó. Tehát az évesünknek a dupláját megtermeljük.
Mondjuk nagyon-nagyon erősen függ attól, hogy milyen tájolásúak. Nekem az az érzésem, hogy Gyulának tudnia kéne annyit, mint az enyémnek. Én továbbra is állítom, de lehet, hogy nem olyan a tájolása. És
nem, nem jó a tájolása, az apósomnál jó, és a kevesebb napelem többet termel.
Aha.
De nem vagyok mohó, én ezzel is elégedett vagyok.
Hát, hogyha a kétszeresét termeled a fogyasztásatoknak, akkor az nettó nyereség, nem?
Hát a pluszért nem sok pénzt kap az ember.
Világos.
De a lényeg az, hogy nem sokba kerül az áram nálunk.
Na, menjünk akkor a harmadik kérdésre.
Na, mi a kedvenc hobbim?
A zene.
Az. Az. És minden évben megkapunk statisztikát a Spotify-tól, hogy hány percet hallgattunk zenét.
Igen.
Na, én erre nem emlékeztem, de visszavadáztam, és sajnos csak a 2022-es találtam meg, de a tippelés szempontjából szerintem indiferens, mert az a hallgatási szokásom nem nagyon változik, tehát 2022-ben hány percet hallgattam a Spotify-t? Ennek 99% a zene.
Na, Gyula, ezen a ponton azért megkérdezném tőled, hogy mire alapozod azt a feltevést, hogy ezt a ChatGPT nem tudja ezeket az adatokat rólad.
Hát így.
Lehet, hogy ő is beszélget a Spotify-jal.
Remélem, nem tudja. Akkor így fogalmazom.
Most nekem kell először tippelnem. két felől is elindulhatunk. Az egyik, hogy emlékszem a sajátomra, és azt megszorzom kettővel, ez mondjuk egy nagyon megoldás jó lehet. És hogy mivel én úgy rémlik, hogy ilyen 16 ezer percet hallgattam Spotify-on zenét, tehát akkor 32 ezer perc lenne a megfejtésem a te esetedben. A másik pedig, hogy azt próbálom inkább megnézni, hogy átlagban egy nap hány percet hallgatsz zenét, hány perc zenehallgatásra van esélyed, és azt mondanám, hogy beleértve az ilyen testedzést, meg ilyesmit, akár a napi két óra is kijöhet, ami mondjuk 120 perc, ezt 365-tel megszorozva kijön egy szám, amit mindjárt megmondok, és akkor végül azt hiszem ezt fogom választani egyébként. Ami 43.800, akkor nem voltam.
Nagyjából.
Viszont jó, akkor maradjunk a 43.800-nál.
Közben pedig a tudományos részén gondolkodom. Nincsen tudományos megközelítésem erre.
Igen.
Ez a tudományi állapot. Hogyha tippelni fogok. Én szerintem biztos vannak olyan napok, amikor megzavarják Gyulát.
Vannak. Valamikor alszok is.
Nem tud 120. Azt viszont nem tudhatjuk, nekem például nagyon sokszor a alvás közben megy. Tehát az akár órákat. Úgyhogy én azt mondom, hogy mondjuk 37 ezer,
mennyi volt?
Én 43.800-at mondtam.
Aha. 69.300.
Nagyon szép.
Ezzel a top 1%-ba benne vagyok.
Igen, és ezek szerint nem zavarják, mint Gyulát naponta egyszer se. Ez azt jelenti, hogy napi majdnem 4 órát, mondjuk 3,5 órát hallgat zenét átlagosan. Igen. De akkor ez azt jelenti, hogy ha beülsz az autóba, akkor automatikusan zene kapcsolódik
nem,
be.
Én munka közben csak zenére tudok.
Munka közben.
Mennyi volt a pontos szám?
69.372 perc.
Jól van, akkor viszont most legalább én egy kicsit közelebb kerültem. Bele. Na jó, hát nem tudom, hogy sikeresek voltunk, de mindenképpen érdekes volt az, amit kaptunk ettől a feladványtól.
Meg mindenkit biztatok, hogy a mobilon található mindenféle statisztikákat bogarásza. Ezek egy része letölthető, akár elemezhető is. Tehát, hogyha valaki a hobbi projektet keres, akkor a saját adatain tud elemezgetni.
És akkor a saját maga adattudósa lehet.
Pontosan.
Kedvenc témám én vagyok, mondhatnánk.
Igen, elfogult vagyok magammal szemben, úgy gondolom, de már ez régóta egyébként bennem volt. Akartam is erről egy cikket írni a LinkedIn-en, hogy mennyire már adatok vesznek körül minket, és szinte észre se veszük. Szerintem ennyi adat nem vett körül minket a 80-as években például, vagy a 90-es.
Egész biztos. Vagy a 60-as években.
Igen, hát akkor csak néhány adat volt.
Hát akkor mit csináltak a 60-as években?
Miért jövök én a 60-as évekkel?
60-as években.
Hát ki mit csinált? Ugye volt, aki hippiként koncertre járt, és nem értett egyet a vietnámi háborúval. És voltak mások, akik pedig rektorai voltak a Dartmouth College-nak, illetve Dartmouth University-nek, de ez most mindegy.
Ugye de ha már 60-as éveknél járunk.
Az előbb ugye egy picit tévedtem, 1964. május 1-én futott le hajnali 4 órakor az első Basic program. A Basic mégpedig ugye az a programozási nyelv, amit Kemény János, bár akkor már John G. Kemeny néven ismerték őt, és kollégája Thomas E. Kurz fejlesztette ki ott Dartmouth-ban, és hát ez volt az első ilyen egyszerű vagy érthető programozási nyelv, de miért is kezdünk erről beszélni? Hát egyrészt, mert ugye 60 éves évfordulóját üli a Basic, vagy most volt 60 éves ez a programozási nyelv, és másrészt azért, mert erről mindenféle cikkek jelentek meg szerte a médiában, és én ugyan nem voltam ezzel tisztában, de ahogy így meghallottam, nekem egészen komoly nosztalgia támadt az én belsőmben a Basic, meg egyáltalán az a világ iránt, amikor mi, és akkor szerintem a mi az most nagyjából mind a hármunkra többé igen, vagy kevésbé igaz, hogy az első home computereken vagy iskola számítógépeken megpróbáltunk valamiféle szoftvereket csinálni, és megjelent a Basic, ami egy nagy megváltás volt. Nem tudom, ti miben kezdtetek el programozni?
Zégspektrum.
De a Spektrumon miben? Már a Spektrum Basicben?
Hát ami rajta volt. Tehát így most így Nem emlékszem, hogy volt alternatíva, ott elkezdtem.
Én úgy emlékszem, hogy ezek a kezdetétől ezek, vagy legalábbis én vagyok annyival fiatalabb, mint te, vagy nem tudom, hogy a kezdetétől basic volt rajtuk.
Basic volt rajtuk, ez nem kérdés. A kérdés inkább az, hogy a, például a Spectrumon, meg az EX81-en, én az EX Spectrumon kezdtem, hogy ott ugye gépi kódban is lehetett, meg eszemlével is lehetett
programozni. Hát próbálkoztam.
Én például, én abban kezdtem. Én, mert arra voltak, nem tudom, ilyen csícsítek. Természetesen basic-et is használtam, de hogy akkor ott voltak.
Hány évesek voltatok ekkor?
Hát gimis.
Én is gimis voltam. Gimis. Igen.
Ez EX81 volt egyébként. Az első.
Csak a fiatal hallgatók.
És egy kicsit bepárásodik most a szemem.
Fiatal hallgatóknak elmondanám, hogy 80-as években bejött két nagy játékgépszerűség volt, Commodore, meg az EX Spectrum, de az EX Spectrumnak volt egy előverziója, egy EX81, ami jóval kevesebb funkcióval rendelkezett, mint az EX Spectrum. Azokon nem futottak olyan nagyon látványos játékok, mint az EX Spectrumon.
Eleve fekete-fehér.
Fekete-fehér, de az éppen ezért rákényszerített az embert, hogy másra nem akkor programozásra.
Bár most csaltam, mert azt mondtam, hogy fekete-fehér kijelzője volt, de nem volt ugye kijelzője.
Nem volt kijelzője.
A tévére kellett kötni. Fekete-fehéret tudod generálni.
Hát azt hiszem a legkomolyabb objektív oka az EX81 korlátainak az 1 kilobájtos memória volt.
Elképesztő.
Amit igazából tel lehetett írni.
De mondjuk el, hogy hány kilobájtos volt a Commodore meg a...
Hát ugye a Commodore 64-et azért hívták így, mert 64K-s volt.
Tehát a 64 is a mai világban egy Excel file.
48K-s volt.
Nem 32? Vagy
16, a, és volt a nagyobb.
Később jöttek ki a 48K-s. Tehát a C16 az egy későbbi.
Na mindegyszer az EX81 minden szempontból zsákutca volt, de nálunk az általános iskolának a könyvtárában az volt, ilyen szabad préda, mert egyébként ez nekem mindig ilyen elitista dolog volt, tehát voltak biztos ilyen klubok, meg nem tudom, hogy ilyesmit csináltak. Tehát én természetesen oda a földi halandóként nem éreztem, hogy oda bejuthatok. És az egyszem kirakott EX81-et lehetett programozni. Uh-huh. És hát igazából nem tudtam programozni, mert senki nem tanította, viszont volt egy ilyen füzetke, amiben voltak kódok. Uh-huh. És igazából azokat lehetett bepötyögni.
Pontosan.
Az EX81-ből. És azokat ilyen nagyfiúk írták, ilyen nyolcadikosok, hetedikesek.
A nagyfiúk, igen.
És a legjobb program az az volt, hogy a többi az ilyen tök hülyeség volt, tehát ami már rendkívül mutatott ez a két számot összeszorozni, és akkor beírsz két számot neki, és akkor megmondja, hogy mennyi a szorzata. Vagy megtippelheted, és akkor megmondja, hogy kb. Ennyire bonyolult, és akkor a legbonyolultabb az volt, hogy volt egy fekete kocka, meg egy ilyen pepita kocka, szürke, hát ők szürke, csak felbontás. És az egyik az üldözte a másikat, és az egyik az tudott menekülni előle a nyilakkal, de hát gyakorlatilag ugye, mivel átlóba is, tehát így mindig felé lépett, ezért gyakorlatilag elég gyorsan utol tudta érni. És ezt a kódot, ezt aztán én elég gyorsan meguntam, de viszont voltak olyan osztálytársaim, akik követelték, hogy ezt rakjam már össze nekik, és akkor újra-újra be kellett pötyögni, és amiért ezek az egész viszonylag érdektelen történetet elmondtam, az, hogy ez a program, ez már nem fért bele az 1 kilobájtos korlátba, és ilyenkor el kellett kocogni a stúdiós bácsihoz, nagy szakállú stúdiós bácsihoz, és elkérni a 16K-s bővítőt. És akkor ezt bele kellett helyezni a masinának a végébe, és akkor tudta.
Igen, akkor még a bővítők korában éltünk. Nekem erős emlékem az, hogy az én ZS Spectrumomhoz az osztálytársam apukája, aki elektromérnök volt, az barkácsolt, pontosabban hát egy ilyen nagy nyákot csinált, amit be lehetett dugni a hátuljába, és ez azt tudta, hogy rezet gomb volt rajta. Tehát, hogy lehetett gombbal rezetelni, és magyarul újraindítani, nem kellett kihúzni, és bedugni a tápcsatlakozót. Na jó, hát és akkor ugye most a 80-as években járunk.
A 80-as évekhez annyit hozzátennék. Bál az operában megvan nektek.
Természetesen.
Ugye a Bál az operában egy Kft. Lemez volt, 84, és a borítója egy basic program volt. Én bepötyögtem, nyilván nem futott le a gépemem, és akkor azt hiszem elment hosszú évekre a kedvem a programozástól, mert baromi sok ideig tartott, még ott bepötyögtem.
Mondjuk el ezt a bepötyögést azért, ez szerintem egy fontos info, ugye a Gyuri is mondta, hogy mindig újra be kellett pötyögni. Ugyanis nem volt háttértára ezeknek a gépeknek, eleinte, aztán egy idő után már lett, tehát a Spectrumnak már egyrészt lehetett Magnóhoz csatlakoztatni, és magnókazettára rögzíteni, illetve a Spectrumhoz már volt egy Microdrive-nak nevezett eszköz, ami lényegében egy kis kazettában egy végtelenített magnószalagot tartalmazott, és akkor arra tudott rögzíteni, ott már nem kellett ezt a sípoló, pittyegő hangot hallatni, ami, mert hogy itt még egy ilyen hang-nem hang típusú bináris rögzítés folyt, ettől volt ilyen fura hangjuk hát ezeknek a...
Commodore-on azért a 80-as évek végén komplett nagyvállalati könyvelőrendszerek.
Bizony, én magam írtam is olyat. Az OTP-ben Commodore-ok voltak.
C64-re valami újságnak az előfizetői rendszerét készítettem így. Na de szóval, hogy tehát a háttértár az nem volt teljesen magától értetődő, úgyhogy amikor kezdtük, akkor hát igen sokan az Ötlet című vállalkozással foglalkozó magazinnak a mellékletét, a Bitletet olvastuk, és a Bitletben megjelenő, mármint hogy kódsorokat leírva megjelenő szoftvereket kellett beírni és elindítani. Jó, 84-ben járunk, akkor ugye ez azt jelenti, hogy akkor már 20 éve létezett a Basic programozási nyelv.
Bizony.
Mert hogy ugye 64-ben alkotta meg Kemény János, aki...
Ti tudtátok, hogy magyar ember alkotta meg, én most tudtam meg.
Nekem volt erről emlékem, de azt én sem tudtam, hogy Kemény János, aki egyébként nem csak erről híres, hanem ő két dolgot tudott, előtte már csinált valamit, ami szerintem a számítástechnika szempontjából sokkal fontosabb, mint a Basic, ez pedig az időosztásos mainframe-eknek a bizony, rendszere.
Bizony.
Ő találta ki az időosztásos, és valósította meg az időosztásos.
Igazából az első sikeres időosztásos, tehát próbálkoztak már előtte, de igen, nekik volt az, ami széles körben elterjedt, az ő megoldásuk.
Szóval, hogy ezt ő találta ki, tehát ezt még talán van, aki tudja, de például azt, hogy ő lényegében egy alomból indult az úgynevezett marslakók közül.
Ezt én sem tudtam.
Ugye marslakóknak magukat definiálták azok a magyar fizikusok és matematikusok, akik valahol mind ott a Manhattan terv környékén, tehát az atombomba gyártása környékén végezték, és egyébként a kb. A Bajcsy-Zsilinszky útról.
Lehetünk-e ennyire rossz májúak, hogy magukat definiálták, azt nem tudom.
Igen, ez konkrétan a Szilárd Leó találta ki ezt a mi marslakók vagyunk dolgot.
Igen.
Igen.
De ő is ott született, szinte bármint, szomszédja
konkrétan
volt.
Konkrétan a Bajcsin.
Igen, Neumann János tellered, de szinte szomszédja
volt. A sarok épület, megnéztem, hogy hol született. Igen. Egyébként azt nem tudom, hogy így, tehát ezt tökre ki lehetne ezeket így használni, hogyha egy olyan országba élnénk szerintem. Tehát mit tudom, amikor a kultusza mondjuk a Teslának van a szerbeknél, horvátok, az inkább szerbeknél.
Ja, mármint a Nikola Teslának, tehát nem az autónak.
Belgrádban voltam a Tesla múzeumban, ők egyértelműen úgy gondolják, hogy ő szerb volt.
Nekünk mink van basszus, tehát így egy rakás tudósunk van, és semmi, tehát semmi. Nulla.
Igen, nem tényleg. Nagy rajunk, van egy emléktábla ott a Bajcsin a falon. Szóval, hogy onnan indult, és konkrétan, azt nem tudom, hogy ismerték-e egymást, de azt tudom,
fiatalabb
hogy...
Volt,
mert ő fiatalabb volt a telleréknél.
Bocs, mert a Neumann, most a Neumannak kevertem, a Neumann is ott született.
Igen, két utcára laktak egymástól. Igen.
Ja.
Vagy két sarokra egész igen. Pontosan. De ugye a Neumann az idősebb volt, viszont 1940-ben emigrált Kemény János családja az USA-ba. Az édesapja Kemény Jánosnak azt mondta, hogy ebből baj lesz, úgyhogy meneküljünk.
Egyébként ez így mai fejjel totál ilyen magától értetődőnek tűnik, hogy valaki, aki zsidó volt, az úgy érezte, hogy jobb, ha elmegy innen, de valójában szerintem ez elképesztő előrelátás volt. Tehát az ember mindig úgy gondolja, amikor jönnek a rossz dolgok, hogy oké, ez rossz, de itt valószínűleg megállnak a dolgok. Hát ugye a zsidóság nagy része az eszébe nem jutott elköltözni. De hogy valaki már 40-ben így ráérzett, ez megütötte a szememet.
Én most pont olvasom ezt, később akartam behozni, de mindegy, akkor mondom. Francia nevű chilei hollandnak, ennek a Benjamin Labatut, vagy nem tudom, nevű csokának a könyvét, ez a Maniacotok, milyen egyébként egy Johann von Neumann életrajz. És egyébként a könyvnek szerintem max a fele szól a Neumannról, mert mindenki másról is. Pont a keményről mondjuk nem szól, úgyhogy rövid leszek, de erről elég hosszasan ír egy másik, illetve egy harmadik, Szegő Gábor nevű szintén zsidó matematika professzor. Hát... Mindegy, tehát az ő szájába ad a szavakat, amint egy hosszas okfejtés van erről, meg máshol is nagyon sokszor előjön ez a 30-as éveknek ez a légköre egész Európában, és azért ezt a részét elég hitelesnek érzem, hogy de, tehát azért ott egy ilyen erősödő nyomás volt azért a tudósokon, meg mindenféle értelmiségieken, hogy alapvetően elhagyják Európát. Sőt, volt egy sztori Gödelről, aki nem volt zsidó, és ő maradt, és amikor 40-es évek elején, már a háború elindult, azt tudom, hogy gyakorlatilag megtámadták, mert zsidónak nézték, mert a szemüveg, nem tudom. Úgy mennek, itt ették ki egy ilyen félvilágon keresztül az USA-ba. Tehát, hogy azt hiszem, lehet, hogy pont a Neumann valaki közbe járt érte, hogy hozzák ki ezek után.
Amikor én olvastam ezekről, akkor hát hogy mondjam, két kézzel kapaszkodtam a karfába magam mellett, hogy ne legyenek aktuál politikai áthallásaim erre, és ezért most is megúszuk, hogy ezekkel elő hozakodjak, de szörnyű, iszonyú, nem, engem most nagyon megrázott igazándiból, amikor belegondoltam ebbe, hogy 13 éves vagy, vagy valahogy így, szóval még fiatal volt, talán még általános iskolás volt, igen, általános iskolás volt. Várjál, de a Berzsenyibe járt, de a Berzsenynek az általános iskolájába ezek szerint, és hogy akkor megindul a családod, és eltűnsz, és egy másik kontinensen bukkansz fel.
8 osztályos gimik voltak, de
lehet, hogy ezért igen, és szóval, hogy egy mindenféle angol tudás nélkül megérkezett, lényegében ledobták valahol az Egyesült Államokban, és aztán mivel egy matek zseni gyerek volt...
Igen, hát... ezt ne felejtsük el, hogy valami pislákolt benne, mert ugye amikor 46-ban folytatódik a történet, amikor már ott beilleszkedett a család minden, akkor volt még mindig csak 20 éves. És 49-ben, tehát akkor volt hány éves? 24, már ledoktorált logikából, tehát az látszik, hogy azért valami morzsa hullott a Neumannról rá, meg a többiekről.
Hát a Neumannról annál is inkább, mert hogy dolgoztak együtt.
Igen. Egyébként ezt már nem tudom hány részsel ezelőtt én említettem nektek, hogy mind Jenny volt, de bárki, amikor elkezd róluk beszélni, mindig kiemelő, hogy Neumann volt a Jenny.
Igen, tehát, hogy ő tényleg őt egy nagyon nagy matematikusnak tartották.
Igen.
Amiben aztán...
Pedig nem erről híres.
Nem, tehát az absztrakt matematikában nem alkotott talán esetben nagyot, vagy ott is, igen?
Igazából ez a...
Mindenben.
Én is tudtam erről, most ezt a könyvet olvasom, nagyon vegyes érzéseim vannak, de mondjuk ilyen értelemben nyilván sok információt tartalmaz, meg sok olyan dologot, amit korábban nem tudtam. Mondjuk a formátuma meg a hangvétele miatt eléggé vegyes érzelmeim vannak.
A könyvvel
kapcsolatban. Maniac. Ennyiben a témánkhoz kapcsolódik, hogy a Maniac az a Eniek után készült. Volt ez a IAS nevű Institute of Advanced Studies, hogy melyik nagy egyetem, valamelyik Princeton.
Talán Princeton, én ugyanúgy
nagy egyetemen, és ott volt az összes ilyen nagyfejű, ugye a 40-es évek végén, és ott csinálták meg ezt a menieket, és azt tulajdonképpen annyi, hogy ugye az eniek volt ugye előtte, de hát azt ugye azt mondták rá, hogy hát az csak ilyen katonai ilyen lőelem számításokat végezett, meg nem tudom, tehát ez ilyen kis egyszerű valami volt, és akkor ehhez képest a meniek volt az, amelyik ugye a Neumann elv alapján készült, amit az a Neumann-t azért támadják. Az kétségtelen, hogy ő írt le dolgokat, de hogy valójában ott van egy ilyen disputa, hogy azért ő felhasznált másoknak a munkáját, valami ilyesmi.
Hát erről szól a tudomány.
Erről szól a tudomány.
Igen, csak ott valahogy nem, mindegy, azt nem tudom. Viszont, ami miatt a Maniac ilyen tudománytörténeti jelentőség, és amiatt egyébként ez az egész Neumann elv is szerintem igazából Neumann elv lett, az, hogy ők publikálták szemben ugye a korábbi, például az eniakos ilyen katonai projektekkel, meg a Bletchley Park, az a Turingék, amit csináltak az 70-es évekig, ilyen titkos információ volt, vagy nem tudom, szóval nagyon sokáig, és akkor a meniakat azt viszont ledokumentálták meg, publikálták meg, közölték, és az alapján állítólag 1500 kópiát, vagy változatba építették meg ezt a számítógépet a világban, ami nyilván hozzájárult ahhoz, hogy errefele, tehát az X81, amin én plintyögtem, meg a mostani gépek is nagyjából ugyanúgy néznek ki, amit architektúrát illeti.
Abszolút. Szerintem itt tehetünk egy engedményt, és gyorsan összefoglalhatjuk az életét, mert igazán a basic az talán érdekesebb is, mint Kemény János maga. A lényeg az, hogy nagyon fiatalon megkapta az állampolgárságot, egyből behívták katonának, de a katonai szolgálatát, most egyébként 40-es években vagyunk még mindig, azt Los Alamosban Oppenheimer irányítása alatti Manhattan tervben töltötte, számításokat végzett. Ha jól emlékszem, itt találkozott a Neumannal, meg a Neumannékkal, aztán később Albert Einsteinnek is volt az egyik asszisztense, és ott neki matematikai számításokban segített.
Mert mint kiderült, Einsteinnek nem ez volt az erőssége.
Nem, matematikában volt nagyon jó, igen.
Mert és aztán én elfogadtam volna, ha én olyan jó
vagyok. De, és aztán rendkívül fiatalon beajánlották Dartmouthba tanszékvezetőnek, de aztán ott később rektor is lett, és aztán egyébként, ha bár dolgozott másokon is, meg amiről még nagyon híres, hogy a Jimmy Carter elnök megbízta a Three Mile Island-i atom létesítménynek a balesetének a kivizsgálásával, ott hírnevet szerzett magának, de aztán ment vissza Dartmouthba, és lényegében haláláig tanított, és ez nagyon fontos volt. Tök punk volt, ő volt az, aki bevezette, hogy őslakosok, meg nők, meg feketék is járhassanak az egyetemre.
Ez egy ember is fantasztikus volt.
Nagyon szimpatikus emberbenyomását kelti az alapján, amit leírnak róla, de hogy most akkor visszakanyarodjunk a mi világunkhoz, szóval először is ugye jött a időosztásos rendszer, amit azért talált ki, ugye korábban úgy működött a számítástechnika, hogy a programozó fejben vagy papíron kitalálta a programot, az bejukasztott a lyukkártyára, ami eleve egy nagyon macerás dolog volt, majd odaadta az operátornak, aki ezt valamelyik nap lefuttatta, és egy printouton visszaadta az eredményt, amin egyébként sok esetben csak egy syntax error jelzés volt, semmi más, tehát napok teltek el azzal, hogy egy darab az első sorban elkövetett szintaktikai hibát visszajelezze neki a rendszer, és ugye ez nagyon őrítő volt, egyrészt, másrészt meg hát arra jött rá kemény, hogy így aztán a processzoridő egy jelentős részében semmit nem csinál a számítógép, mert amíg betáplálják a következő szoftvert, és így tovább, és így tovább, és ő azt találta ki, vagy hát erre volt megoldása az időosztásos rendszer, amennyiben is egyszerre több terminálon, és akkor már nem kellett lyukkártyát lyukasztani, több terminálon már ilyen alfanumerikus billentyűzeteken lehetett beírni a programot, amit a memóriában tárolt a mainframe, és szépen párhuzamosan futtatta ezeket úgy, hogy osztogatta a kapacitását, mármint a számítási kapacitását a különböző szoftverek között, és aztán azt nyilatkozta egyébként, hogy élete egyik legboldogabb pillanata volt, amikor rájött, hogy soha többé nem kell lyukkártyát lyukasztani. Ezt nagyon mélyen meg tudom érteni, az egy elég bonyolult történet volt a lyukkártyán való szoftverbevitel, vagy programkódbevitel. És aztán a második...
Várjunk, azért annyit tegyünk hozzá a teljesség, hogy nem egyedül alkotta meg ezeket, se a időosztásos, se a basic programozás, illetve egy Thomas Kurz nevezetű úriemberrel, tehát ők ilyen tandemben csináltak egy csomó mindent, és jól kiegészítették egymást. Tehát, hogy nehogy itt a nemzeti büszkeségünk elnyomja, hogy azért volt ott egy másik nagy tudós, akivel közösen alkották.
Na igen, és hogy aztán jött a Basic, aminek a célja az volt, legalábbis Keminnek az volt a célja a Basic programnyelv megalkotásával, hogy úgymond az egyetemistáknak is eljuttassa a programozás lehetőségét, hogy megszeressék a programozást, akart egy nagyon egyszerű, jól olvasható, könnyen érthető, hamar sikerélményt adó programozási nyelvet alkotni. Így született a Basic, ami egyébként egy rövidítés. A Basic amúgy azt jelenti, hogy Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code. Gyorsan lefordítom. Kezdők általános célú, szimbolikus hát kódrendszere, vagy parancskódja, vagy valami ilyesmi. És ugyanakkor már volt néhány egyébként nagy hírnévre szertett azóta is ismert programnyelv, mint a Fortran, meg az Algol, meg a Cobol. Hát aki látott mondjuk Fortrant, az egy kicsit lábrázást kapott tőle, aki meg látott Cobolt, az meg azért nevetett, mert az viszont egy ilyen igazi szószátyár, lényegében teljes angol mondatokat tartalmazó programnyelv volt. Ez vicces, hogy ezek közül még mindig van, ami mai napig egyébként használatban van, főleg Cobolban egyébként vannak ilyen ősi banki rendszerek, amikhez nem mernek hozzá, nem akarnak hozzányúlni, és ezért azt megtartják Cobolban.
Elárulom, a Cobol a 21. helyen van jelenleg a programozási nyelvek listáján.
Mármint elterjedtségi listájában?
Elterjedtségében, tehát mi tartja magát.
Tehát tartja magát, abszolút. Na hát ehhez képest a Basic, hát egyébként nem tudom, és ezen a listán a Basic most hol van?
Na, a Basicről azért annyit tegyünk hozzá, hogy megcsinálták, nagyon nagy szerepe, hogy elterjedt a programozás amatőrök körében, de a nagy nyelvet a Microsoft csinált belőle. Utána néztem ennek, hogy hogyan fejlődött tovább a Basic, és a Microsoft megcsinálta a Visual Basic-et.
Az 96?
Igen. Igen. És az egy nagyon komoly verziója, de egyébként teljesen...
Hát, sőt, annyira, hogy a tudománytörténeti konzultánsunkat...
91.
Előddel konzultáltam, és két megjegyzése volt, mivel az előd a 80-as években már tartott ilyen Basic tanfolyamokat, meg tehát elég kiterjedten benne volt csüdig. Azt mondta, hogy valójában, most ezzel a kicsit a mai fejünkkel, meg a mi fejünkkel emlékszünk erre vissza, de azért valójában a Basic egyfelől sikeres volt, nyilván az olyan ilyen fiatal fiúk körében, mint amilyenek mi voltunk akkor, de valójában azért a széles tömegeknek a számítógéphez való szoktatásában azért nem volt ez annyira sikeres, akkor tehát volt egy ilyen mozgalom, hogy boldog meg a boldogtalan beiratkozott basic tanfolyamokra, és azért ottan elég sokan kérték vissza a pénzt, meg menekültek sírva a két előadás után, amikor elkezdtek nekik a kettes számrendszerről, meg a 16-osról, meg a számításokról beszélgetni. Tehát rájöttek az emberek, hogy mégse annyira megy ez, és szerintem az, hogy aztán ez kikopott, ennek ez is egy eleme volt. De hát azért volt egy generáció, akiben meg valóban egy lenyomatot hagyott.
Hát nyilván azok koptak ki, akik amúgy is valójában nem akartak volna programozók lenni. Ugye ott fennállt az a fura helyzet, hogy ezeket a számítógépeket nem nagyon lehetett máshogy kezelni. Tehát egy ZX Spectrumon nem lehetett anélkül elindítani egy szoftvert, hogy legalább a RAM parancsot ne ismertük volna.
Azt úgy kellett elképzelni, hogy az ember megvette a gépet, szépen kicsomagolta. Konkrétan nekünk is volt ilyen élményünk egy Commodore Plus 4-gyel, aztán később, hogy egy karácsony kapcsán, hogy kicsomagoltuk, bedugtuk a dugót, így néztük, és akkor ugye megjelent az, hogy tap-carap-carap, copyright, akármi, ready.
És akkor elkezdheted és gépelni.
Egy kurzorot villogott. És akkor így ültünk előtte, jó. Tehát ez így...
Hova tovább? Hát igen.
Annyit tudtam programozni akkor így hirtelen, hogy megírtam ezt a klasszikus, ez a Hello World programot.
Ó, szép.
Ez azért demonstráltam azt, hogy a gép azért működik, úgyhogy azt csak később vettük igazán használatba.
Szóval én visszanézegettem ilyen régi kódokat, és teljesen kiment a fejemből, hogy ott voltak sorszámok. És ez volt az igazán nagy szívás. Ugye azért volt sorszám, mert ott össze-vissza lehetett go-to utasítás. Tehát nem lineáris szerkezetű volt a kód, mint mondjuk most egy Python, hogy mész. Persze vannak ciklusok, de olyan eszedbe nem jut, hogy vagy valahol, és akkor egy utasítással visszamész a program elejére, ott volt rá lehetőség, és akkor azt mondtad, hogy go to 10, és akkor a 10-es sorszámú sorra átugrott. Igen, ám, de egyrészt ugye, aki rutinos volt, a 10 után a következő sorszámú az 20 volt, mert tudtuk jól, hogy mi majd lehet, hogy valamit beszúrunk oda, tehát lesz 15-ös is, de volt olyan, amikor elfogyott, tehát már a 10-20 között kevés volt a 10 lehetőség, illetve volt olyan, amikor pont ez miatt át kellett írni a sorszámokat, és az valami bődületes nagy szívás.
Én úgy emlékszem, hogy ezt ilyet azért nem csináltunk, mert akkor utolsó lehetőségként beírtuk a go to 1000-et, és az 1000-nél folytattuk, majd a 1015-nél volt egy go to back, nem tudom valahova. A sorszámokról én is akartam beszélni, mert egyrészt szerintem abszolút lineáris volt, tehát pont, hogy ez biztosította a linearitást, hogy ott a program az egy folyamat volt, amit ugyan lehetett ide-oda ugráltatni, de az egy útvonalon lehetett ugráltatni, és ott úgy lehetett elágazni, hogy az elágazás is egy vagy erre a sorszámra, vagy arra a sorszámra, tehát hogy a vonalon, a line-on, vagy ide, vagy oda érkezünk meg, de ugyanazon a vonalon futottunk. Ez az egyik. A másik, hogy ez valóban szerintem nagyon megkönnyítette a megértését a programozási logikának, és egyébként ami a basicben, hát jó, az nem is a basichez köthető, de szóval a programozás alapegységei, az értékadás, az elágazás meg a ciklus, ezek a mai napig alapelemek.
Persze,
vannak még.
Hát annak, csak ezek
ugye,
mind.
Tehát ugye a nagy paradigmaváltás, az pont, amit mondtál, és ezt felejtettem az előbb, a Visual Basic-kel, az az objektumorientált programozás volt. És az egy nagyon-nagyon más gondolkodás, mint amit most mondasz.
Így van, pontosan, tehát ezt akartam kiemelni, hogy a Basic az ezt a fajta ilyen linearitást teremtette meg, de amit viszont nem tudtam eddig, és nagyon meglepett, hogy az eredeti Basic, amit a kemények csináltak, és Dartmouth Basic-ként emlegetik, egyrészt abban nem voltak sorszámok. Tehát az egy ilyen értelemben egy sokkal modernebb nyelv volt, ha úgy tetszik. Ő mondta is, hogy a személyi számítógép gyártók butították le az ő kedvenc basicjét, és aztán ki is jöttek egy True Basic nevű változattal, ami pontosan ezt próbálta visszahozni, az már nem volt sikeres. Tehát, hogy egyrészt ez a másik, hogy ugye azt nem mondtuk még, de a basic egy interpretális nyelv volt, magyarul nem volt ilyen fordítás, nem valami gépi kódra fordított, hanem volt egy keretrendszer, ami on the flight tröptében értelmezte a parancsorokat és hajtotta azokat végre. Ma is vannak ilyenek, hát akár a JavaScriptet vagy a Python nézzük, akár ezek is mind interpretális nyelvek, még mondjuk egy C++ meg nem. Na de, hogy az eredeti Dartmouth Basic az interpretális és compile verzióban is létezett, tehát ott lehetett, az eredeti basic-et lehetett fordítani. Úgyhogy a Dartmouth Basic egy kvázi modernebb dolog volt.
Nem biztos, hogy bele kéne mennünk nekünk ebbe.
Igen, de... Hogy modern vagy
én
nem, jó, ezt
azt
elfogadom.
Tippelem, hogy ott valószínűleg akkor tud gépközeli lenni, hogyha az architekt kultúrának megfelelő a programozás, és valószínűleg ezt nem tudta az a kiterjesztettebb verzió már. Mindig az van, amikor mindenféle számítógépen akarod, hogy fusson, akkor kénytelen vagy megszorításokat tenni.
Na minden esetre eljutottunk odáig, hogy később a Microsoft csinált egy nagyon populáris verziót, ez a Visual Basic.
Bocsánat, de akkor azt jegyezzük meg, hogy a Bill Gatesnek és a Paul Allennek a társának az első szoftvere, mármint az első szoftver, amivel sikereket értek el, az a Altair nevű számítógépükre egy Basic interpreter volt.
Pontosan. De így szerintetek most a világon hanyadik helyen van a Visual Basic?
Nem tudom, mondd meg.
17?
Ja, Visual Basic az elő van.
Ez hát a poén, hogy még a Basic nagyon 10. Ott van. Top 10-es, 8. helyen van, konkrétan az SQL-t megelőzi. Egyébként a 10. helyen van a Fortran. Tehát csak, hogy ezek a régi nyelvek mennyire kiírthatlanok. Ott van a 11. helyen a Delphi, nem tudom, fiataloknak nem sokat mond, de ez az objektumorientált Pascal verzió, és ilyen modern nyelveket megelőz még egyelőre, mint a Ruby például. És akkor még egy érdekesség, hogy a 20-ba pont befér az R, ugye a data scientisteknek a nagy első nagy nyelvi élménye, utána tarolt a Python, ami nyilván az első. De van még egy érdekesség, Gyuri. Képzeld el, a SAS is fönt van a listán, mint programozási nyelv, 25.
Jó, hát most mit csináljunk? Majd kivágjuk.
Nekem még az volt egyébként meglepetés, hogy milyen meglepően sok programnyelvnek a feltalálása, vagy nem, hát inkább kifejlesztése kötődik az IBM-hez. Uh-huh. Ugye a Fortrannal kezdődött ez, ha jól emlékszem, és...
Hát ez azon egyszerű oka van szerintem, hogy az IBM volt a legelső, évtizedekig gyakorlatilag az egyetlen nagy cég volt az egész informatikával, azt lehetne mondani, leegyszerűsítve, főleg ilyen nagygépes, meg egyéb
technológia szállító. Sőt, a PC-t is ők találták fel.
Hát az már sokkal később.
Az már később volt,
de igen. Ezek a, mint a 360-asok, meg a nem tudom, uh-huh. Ezek a klasszikus nagygépek, uh-huh. Ez abszolút egyeduralkodó volt.
Ó, igen. Na mindegy, nagyon érdekes, hogy hogyan alakult aztán a programnyelveknek a sorsa, de valóban valahogy az első ilyen, az egész világot megrázó pillanat az szerintem a Basic volt, amikor elkezdett úgymond demokratizálódni a programozás ezzel.
Most tulajdonképpen nagyon a Basic irányából mondtuk el a történetet, de ugye megint ugyan a szoftver meg a hardware egyidejűsége, hogy akkor jöttek ki tömeggyártva azok a, ugye még a PC előfutára.
Vagy
tulajdonképpen a PC-vel szinte egyidejűleg, csak a PC picit lassabban futott el uh-huh. fel, azért valljuk be, hogy annak kellett egy évtized, mire igazából
az IBM PC az későbbi történet, tehát igazán ezek a home computerek voltak előbb.
Hát jó, csak ugye a home computereknek a legelső verzió is ilyen 70-es évek második fele mondjuk, tehát abszolút, a 76 igen. Az Apple, vagy nem tudom, valami ilyesmi. Tehát 77-78-ban akkor jönnek ezek ki, és ugye 81-ben talán már PC az megjelenik. Csak ezek a home computerek, azok sokáig még sokkal olcsóbbak, tehát ez a Commodore 64, az is kéne mondani egy évszámot, 82?
Hát 80-as évekkel.
Nem merek évszámokkal próbálkozni.
Mekkora király vagyok.
Mert?
82-be dobták piacra.
Na.
Szép.
Na, szóval mindegy, tehát ezek egyszerre jöttek be, és ezekkel a gépekkel tényleg nem nagyon lehetett semmi más csinálni, mint Basic-ben programozni. Hát hogyha most a gépi kódot, meg az SMB-t, az most tényleg azért, tehát az azért nagyon vájtfülű téma volt. Tehát aki karácsonyfa alá vette meg, az alapvetően Basic-be tudott benne programozni, illetve most a másik nagy ilyen felhasználási mód az már valóban az volt, amikor ezekkel rádugtak egy magnót, és akkor le kellett tekergetni egy ilyen csavart. Emlékeztek, hogy a feje a mágnesnek,
ja, igen,
az olvasófejnek, hogy legyen előre-hátra, és sikerült akkor beolvasni egy játékprogramot, és akkor lehetett vele játszani.
Én még annyit tennék hozzá, hogy ebben a cikkben is volt, ami a műsorunk alapjához szolgált, hogy mostanában megint kezd elterjedni az a nézet, hogy jó lenne elővenni a régi Basic-et, mert az, hogy strukturáltan gondolkozzanak a programozók, és magát a programozási struktúrát megértsék, a Basic még talán mindig a legalkalmasabb lehetne. Ingatod a fejed, nyilván ezen
ezt
most
vitatnád.
Bocs, én is ingatom. Tehát ez nem véletlenül kopott ki szerintem. Uh-huh. Tehát ma sokkal jobb nyelvek vannak, tehát a Python egész biztosan.
Hát meg igazándiból azzal a fajta linearitással, amit a Basic alap logikájává tett, azzal ma nem megyünk semmire, mert tehát sem az erős típusosság, sem a párhuzamos feldolgozás az nincsen meg a Basicben. Úgyhogy ebből uh-huh. a szempontból szerintem aki Basic-en akar, tehát értem, hogy mondjuk oktatási szempontból ez egy könnyebben felfogható dolog, meg az algoritmus.
Igen, ez az algoritmus.
De onnan is kikopott.
Hanem mint algoritmus.
Még a gyerek oktatási nyelvekből is, mert a Scratch, vagy egy...
Jó, hát a logó volt
logó,
még.
Azok hamarabb eszembe
jutnak. A logó az ugyanaz végül is. Bár, na mindegy, ebben nem menjünk bele. Szerintem nincsen szükség arra, hogy a Basic előkerüljön, de mindenképpen érdemes róla megemlékezni. Meg egyébként én lehet, hogy megmutatnám a gyerekemnek, hogyha kíváncsi lenne rá, hogy na így így kezdtük a programozást.
Előszeded a Commodore-t a szekrényből, és leporolod, és
a
még elindul.
A padláson van, és az EX Spectrumot, és elindul.
Én most megfogadom itt a hallgatóságnak, hogy levadászok egy Bál az Operában lemezt, sőt, megpróbálom megszerezni a kódot valahol a neten, és megnézem, hogy ha azt lefutatnánk, az milyen programot csinált volna. Azt tudom, hogy játékprogram.
De csodálnám, hogyha ezt a neten nem találnád meg valami.
Az lesz.
Igen, valaki.
De a lemezt megveszem, a bakelit lemezeim közébe rakom.
Jó, ezzel az ígérettel akkor jövő héten számon kérjük Gyulát, most viszont búcsúzzunk el Kemény Jánostól és az ő programozási nyelvétől, a Basic-től, és én annyira örülök, hogy végre egyszer töréről beszélgettünk, nem csak az AI-t vakargattuk, úgyhogy köszönöm ezt az adást nektek. Kedves hallgatók, nektek pedig a figyelmet. Sziasztok!
Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.